Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Egyelőre nem osztályozzák a kompetencia mérést, tudta meg a 24.hu a belügyminisztériumtól. A tárca azt közölte, a vonatkozó jogszabály módosítása kapcsán nagyszámú észrevétel érkezett, ezért az egyeztetéseket tovább folytatják. Hangsúlyozták, míg ezek kiértékelése nem történik meg, a jelenlegi szabályozásban nem lesz változás. A pedagógusok szakszervezete üdvözli mindezt. Tocsik Tamás elnök azt mondta, a kompetenciamérést az egyes oktatási intézmények munkájának értékelésére vezették be, így érdemjegyet adni erre értelmetlen. Varga Mónika készített interjút Tocsik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével.
A legfontosabb az, hogy nagyon sok vélemény érkezett, és figyelembe veszi a minisztérium kivételesen. Ez számunkra is meglepő hír volt ebből a szempontból, mert idáig a benyújtott javaslataink nagyon nem kerültek, és a szakmai szervezetek javaslatai nagyon nem kerültek figyelembevételre. A másik része, a kormány, amikor érzi, hogy nagyon komoly ellenállásba ütközik, akkor általában meghátrál és más úton próbál a problémákra megoldást keresni. Feltettem most is ez történik, hogy érezze a nagyobb társadalmi nyomást, és más utat fog keresni a probléma megoldására. Itt a nagy kérdés az, hogy a kompetenciamérések el fognak kezdődni nem sokára. Azt úgy nem lehet elkezdeni ezt a kompetenciamérést, hogy menet közben akkor majd változtatunk a szabályokon. Tehát nagy valószínűsége idén nem lesz, de jövőre a kormány ezen biztos, hogy változtatni fog, mert azért, ha elhatároztak, amit azt át fogják venni, vagy keresztül fogják vinni. El kellene dönteni a kormánynak, hogy ők a kompetenciamérést óhajtják, vagy évvégi osztályzatokat akarnak, és minősítő osztályzatokat akarnak. Ha kompetenciamérést akarnak, akkor ott nem szabad osztályozni. Ha pedig ezt az értékelési rendszert akarják, ahol a tanulók teljesítményét osztályozzák, ahhoz pedig a nem kompetenciamérésnek kellene nevezni, hanem évvégi záróvizsgának kellene nevezni.
Mi a gond a kompetenciamérés osztályzásával?
Hát a legfontosabb, hogy a kompetenciamérés nem erre találták ki. Nem ezt a célt szolgálja, ott az intézményi értékelésre kellett volna a hangsúlyt fektetni. És ugye ezekből levont következtetések alapján, a mérései eredmények alapján, illetve a szülői háttér kérdőívekkel egyetemben összekapcsolva kellene intézkedési terveket mind az intézményekre, osztályokra és az egész magyar közoktatás rendszerre vonatkozóan lépéseket tenni. Csak éppen ez nem történt meg. Az intézmény intézkedési tervek talán még megtörténtek, de az osztályokra már nem mondható általánosnak, hogy történtek intézkedési tervek. Az egész rendszerre vonatkozóan pedig én nem is hallottam, hogy valaha az országos kompetenciamérési eredmények alapján a kormányzat bármilyen beavatkozást akart volna végrehajtani, ami az oktatás minőségét javította volna, és erre hivatkoztak volna. Amit itt még szeretnék hangsúlyozni, hogy maga az osztályozásnak a technikája is azért érdekes, mert mondjuk van egy természettudományos mérés, akkor melyik jegybe fog beszámítani, a biológiába, fizikába vagy a kémiába fog beszámítódni? A szövegértés az nem csak a magyar irodalomra vonatkozóan kell, hogy megjelenjen, hanem minden tantárgyban külön-külön megjelent a szövegértés és a szövegelemzés, még akár a matematikában is. A logikus gondolkodás a matematika mérésnél. A matematika tantárgyban megjelentek olyan feladatok is, amelyek az általános logikus gondolkodásra utalnak. Ezeket megint csak nem lehet csak a matematikára ráhúzni, hanem a többi tantárgynak is feladatának kell, hogy megjelenjen. És a legeslegutolsó, ugye kiszélesítették most már történelemre, informatikára ezeket a méréseket is. Idegen nyelvre is, tehát ezek most már azért átfogó méréseket nyújtanak, és ezek most már akkora nagy plusz feladatokat jelentenek az intézményeknek, hogy ezekhez nehezen tudnak hozzányúlni. Ráadásul a méréseknek van egy nagyon komoly mérési bizonytalanság, amit a szakemberek is használnak ebből a szempontból, és ezeket a mérési bizonytalanságokat nem tudják ezekkel kapcsolatban kompenzálni. Tehát itt is további kérdések merülnek fel az egésznek a kivitelezhetősége tekintetében.
100 millió forintos támogatással segíti a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítvány a közoktatási intézmények természettudományos fejlesztését. Az iskolák egyebek mellett laboratóriumi felszerelések, demonstrációs eszközök, szaktantermi berendezések, tudományos műszerek, szertárak fejlesztésére pályázhatnak. Az alapítvány tavaly 35 intézmény kérelmét támogatta. Tatár Tíme, a Szántai Csaba tudományos főtanácsadóval, Richter egészségügyi és oktatás támogatási vezetőjével beszélgetett.
Az oktatáson belül a közoktatás egy rendkívül fontos tényező, hiszen itt formálódnak leginkább a fiatalok, és nagyon hiszünk abban is, hogy a tanárok számára is meg kell mutatni azt, hogy a Richter milyen értékeket képvisel. Úgy gondoljuk egyébként, hogy ez nem csak a Richterre vonatkozik, tehát a Richteren messze túlmutatóan is nagyon fontos a fiatalokat képezni, hogy tudatos emberfőkké tudjanak válni. Lehetőségeinken belül mindent a világon megpróbálunk ennek érdekében megtenni. Ez a pályázatos forma, ez egy ilyen rendszer, ami azt a célt szolgálja, hogy segítsük a természettudományos oktatást a közoktatásban olyan formában, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát föl tudják javítani a lehetőségeikhez képest.
Az alapítvány tavaly 35 intézmény kérelmét támogatta. Mi mindennel gazdagodtak ezek az intézmények a pályázati támogatásnak köszönhetően?
Rendkívül sok eszközt kaptak, a mikroszkóptól kezdve az okos táblákon át, az elszívó fülkékig. Nagyon-nagyon sok mindent sorolhatnék, de talán hadd tegyek arra hangsúlyt, hogy most mi mind a 35 intézményt meglátogatjuk. Úgy is mondhatom, hogy megfogjuk ezeknek a tanároknak, illetve a diákjaiknak a kezét, és elbeszélgetünk velük arról, hogy mi mindent is érnek el ezeknek az eszközöknek a segítségével. Némely tanár kifejezetten nehéz körülmények között dolgozik, és azt kell mondjam, hogy lélekemelő azt látni, hogy ilyen körülmények között is milyen rettenthetetlen elkötelezettséggel és missziótudattal folytatják a tanári hivatásukat. Kiírtuk újra ezt a felhívást, tehát lehet jelentkezni. Úgy érezzük, hogy az eddig pályázó intézmények nagyon megtalálták a számításukat ebben a pályázatban, illetve mindig felajánlást is teszünk ezeknek az intézményeknek, hogy nyugodtan jelentkezzenek, jöjjenek hozzánk tanulmányi látogatásra, ismerjék meg azt, hogy milyen lehetőséget kínál pályaorientációs szempontból a Richter a számukra. Lássák és értsék a tanárok is azt, hogy miért érdemes tanítani túl azon, hogy ezeket a fiatalokat megpróbálják bejuttatni esetleg egyetemekre, vagy segítik őket a versenyeken.
Egyébként ez a pályázat egy kicsit mutatja azt is, hogy a természettudományos oktatás az egy kicsit ilyen alul finanszírozott terület, így az oktatáson belül is.
Igen, feltétlenül, tehát hangsúlyozottan látszik az, főleg amikor elmegyünk olyan intézményekhez, amik mondjuk a széleken mozognak, élnek, tehát látszik az, hogy ők nagyon eszközhiányosak természettudományos oktatási szempontból, és amikor ők arról számolnak be, hogy ezek a gyerekek életükben először belenéznek egy mikroszkópba, és látnak egy baktériumot vagy egy szövetet olyan nagyításban, amire eddig nem volt módjuk, és ettől elkezd csillogni a szemük, akkor azt mondom, hogy már megérte.
A Jettel Prosuli programjában mesterséges intelligencia képzés indul tanároknak. Korán Balázs, a Prosuli szakmai vezetője kiemelte, a mesterséges intelligencia már nem a távoli jövő, hiszen ott van az osztálytermekben, a pedagógusoknak pedig meg kell tanulniuk alkalmazkodni ez az új helyzethez. Szabó Gergő készített interjút Korán Balázzsal.
Mesterséges intelligencia az korunk egyik legnagyobb vívmánya. Sokan azt mondják, hogy az emberiségnek az egyik legnagyobb vívmánya. Egy dolog biztos, az oktatásra is befolyással van, mint ezt egyébként tapasztaljuk. Sokan kezdik használni, sokan kóstolgatják, sokan tartanak tőle. Úgyhogy emiatt nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, és leginkább beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt használni az oktatásba, tanuljunk erről közösen.
És hogy fog kinézni ez a képzés a pedagógusok, a tanárok számára? Mekkora időtartamban, hány órában tudnak ezen részt venni? Hogyan, milyen mélységekben ismerkedhetnek meg ezzel a technológiával?
A képzés 3 óra időtartamat vesz igénybe, ez egy délutáni alkalom lesz április 4-én, úgyhogy tanítás után kényelmesen saját otthonukból vagy akár az iskolából tudnak ehhez csatlakozni a pedagógus kollégák. Az online térben igyekszünk körüljárni a mesterséges intelligencia alapjait és a hozzátartozó induló csomagot adni mindenkinek. Lévén a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, úgyhogy itt egy folyamatos tanulásra lesz szükség a pedagógus kollégák részéről. Ehhez szeretnénk egy induló muníciót adni mindenkinek, amivel el tudnak indulni. Ez egyelőre egy bevezető képzés, hiszen hogyha teljes mélységébe szeretnénk menni a mesterséges intelligencia használatának, akkor ugye ez egy több napos képzés lenne. És itt is ezért nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy olyan terület, ahol folyamatosan szükséges az utánképzés. mert azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az elcsépeltnek tűnő mondás, hogy jó pap holtig tanul, ez a mai időben soha nem volt aktuálisabb, mint valaha annak előtte, mert hogy napról napra, percről percre jelennek meg újabb és újabb technológiát, úgyhogy most egy lenyomatát tudjuk, vagy arról tudunk beszélni, ami jelenleg aktuális a mesterséges intelligencia területén.
Ha valakinek kedvet hoztunk erre, akkor hogyan kerülhet be pedagógusként ebbe a programba?
Prosuli.hu weboldalra, hogyha ellátogat, akkor ott van egy cikk, és ott a jelentkezésre kattintva, akkor tud jelentkezni a képzésre, hogyha jelentkezett a képzésre, akkor pedig onnantól kezdve értesíteni fogjuk arról, hogy milyen linken és hogyan tud majd becsatlakozni, amikor indul a képzés.
A pályakezdő fiatalok számára nagyon fontosak a szakmai tapasztalatok, amelyekhez a mentor programokon keresztül is hozzájuthatnak, mondta Horváth Viola, a Protégé Mentor Program ötletgazdája és vezetője, a Matthias Corvinus Collegium Mentor kapcsolatok a felsőoktatásban címmel tartott pódium beszélgetése előtt. Szabó Gergő készített vele interjút.
Rengeteg lehetőség van a fiatalok számára, amit ma ki tudnak használni az egyetemeken, felsőoktatási intézményekben, viszont még mindig hiány van abban, hogy ők valós kapcsolódást találjanak a szakmákkal, meg a kiválasztott karrier úttal kapcsolatban, és egy mentor nagyon nagy segítség tud lenni nekik ebben, hogy megmutatja akár a saját karrier útját az adott hallgatónak, diáknak, másrészt összeköti a szakmában olyan emberekkel, akik kifejezetten azon a területen tudnak segíteni, ahol a diák a jövőjét látja.
A gyakorlati tapasztalatok mit mutatnak? Tényleg mennyire működnek ezek a kapcsolatok, és mennyire gyümölcsözőek, leginkább a fiatalok számára?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kreatív mentorokkal dolgozunk együtt, és nyilvánvalóan mindenkinek megvannak a keretei, hogy miben tud segíteni, és vannak olyan mentorok, akiknek akár több lehetőségük van, mint másoknak, de szerencsére mindenki megtalálja azt a fajta mentorálási stílust, amiben példát tud mutatni a diákoknak. Itt beszélhetünk arról is, hogy nyilván vannak mentorok, akik bemutatják a saját ismertségi körükben, vagy szakmai környezetükben a diákokat más szakembereknek, de én azt szoktam mondani, hogy igazából, amiről mi beszélünk, az egy élmény alapú, vagy élmény központú mentorálás, ahol elvihetjük a mentoráltunkat egy szakmai eseményre, networkingelni, megtanítjuk őket, vagy egy előadásra bevisszük őket, és ott különböző akár tudásnak az átadását is segíthetjük. Másrészt van egy ilyen kifejezés, hogy shadowing, az azt jelenti, hogy vannak mentorok, akik elhívják a diákukat, hogy egy egész napon keresztül, vagy akár több napon keresztül kísérjék el őket a meetingekre, kísérjék el őket a találkozókra, egyeztetésekre, belső megbeszélésekre, mondjuk beszélünk akár egy HR-es meetingről, vagy egy pénzügyes meetingről, és ezek azok valós tapasztalatok, amiket egy egyetemi órán nem látnak a diákok, viszont egy mentort kísérve, látva a napjukat, valós képet kapnak arról, hogy mit is csinál az adott illető abban a pozícióban. És milyen kihívásokkal találkozik.
És a fiatalok részéről milyenek a visszajelzések a pályakezdők részéről?
Jellemzően pozitívak, tehát nagyon szeretik, hogyha a mentorok bevonják őket minél inkább ezekbe a folyamatokba. Azt is látni kell, hogy ez egy oda-vissza történő kapcsolat, tehát a mentoroknak is bele kell tenniük, és a mentoráltaknak is. Tehát minél többet beletesz egy mentorált, minél aktívabb, minél inkább nyitottabb arra, hogy tanuljon a mentortól, akár egy beszélgetés által, akár egy személyes találkozó által, akár az említett módokon keresztül, annál többet tud kivenni egy ilyen kapcsolatból. Tehát igazából a tudást és a tapasztalatot megadják ezek a lehetőségek, és aztán, hogy mit kezd ezzel a mentorát, az már rajtatok múlik. Azt tanácsolnám a fiataloknak, akik esetleg hallgatnak minket, hogy legyenek bátrak, és hogyha esetleg nincs is most a szemük előtt egy olyan mentorprogram, ahova tudnának jelentkezni vagy csatlakozni, akkor nézzék meg a környezetüket, hogy kik azok az emberek, akikre felnéznek, és nyugodtan keressék meg őket, mert az esetek 99%-ában, hogyha egy fiatal, tehetséges, lelkes illető megkeresi ezeket a sikeres szakembereket, akkor az a szakember nyitott lesz arra, hogy segítsen a fiataloknak, és támogassa őket, és átadja a tudását, és szerintem nem feltétlenül kell egy keretrendszerbe gondolkozni, hanem vannak olyan pillanatok, amikor bátornak kell lenni, és tanácsot kell kérni tapasztalt szakemberektől.
Új környezetben zajlanak ezentúl a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány szegedi képzései, amelyeken több száz, többségében helyi fiatal vesz részt, mondta el az MCC főigazgatója, Szabó Gergő szállítása.
Átadták a Matthias Corvinus Kollégium új szegedi központját, az egykori Szegedi Iparkamara ikonikus épületét, ahol az MCC képzései zajlanak ezentúl. Mondta az Inforádiónak Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója.
Az MCC-nek Szegeden már több mint 300 diákja van, és az elmúlt években is folyamatosan bővült ez a szám, úgyhogy nagyon aktuális volt, hogy elkészüljön az új épületünk, ami egyébként egy régi épület, 1896-ban épült az Iparkamara székhelyeként, központjaként működött, utána a kommunizmus alatt a szegediek Bartók művelődési házként ismerték és használták, de ez egy nagyon leromlott állapotú elhanyagolt épület lett, ami épület volt, amit az MCC megvásárolt, és most felújítottuk, így a diákok beköltözhetnek, itt lesznek az oktatások, a különböző rendezvényeink, és a teljes operációnak, szegedi operációnak ez lesz a központja. Szegeden ugye már gyakorlatilag az MCC teljes portfóliója működött eddig különböző bérleményekben. Ez most így egy helyszínre tud költözni, és itt tudjuk működtetni. Mind általános iskolásoknak, mind középiskolásoknak, mind pedig egyetemistáknak nyújtunk képzéseket. Tehát gyakorlatilag 10 éves kortól a teljes felsőoktatási pályafutás végéig részt tudnak venni a szegedi fiatalok az MCC képzéseiben.
Szalai Zoltán beszélt az MCC legnépszerűbb képzés. Is.
Ugye most már közel 8000 diákja van az MCC-nek a Kárpát-medencében. Itt elsősorban a megyeszékhelyekre kell gondolni, ahol MCC központok működnek. Ez már összességében is 30 helyszín az, ahol lehet MCC-s képzésekben részt venni. Külhoni területeken is, tehát mind a felvidéken, mind Kárpátalján, Erdélyben és Vajdaságban is működnek MCC központok. Idén például két központot nyitottunk, Eger és Szabadka központ, ami nagy sikerrel kezdte meg ebben a tanévben a működését. Nagyon népszerűek az középiskolások és általános iskolások körében a programjaink, tehát tényleg lehet tudjuk mondani, hogy szinte minden középiskolából itt a régióban tanulnak nálunk fiatalok, és ugye a képzés az úgy működik, hogy ők részt vesznek általános iskola, középiskola és egyetemi szinten is az ő saját iskolájukban vagy egyetemükön is, mellette pluszba az MCC-ből olyan készségeket, olyan képességeket, olyan tudást szerezhetnek meg, amire azt gondoljuk, hogy egyébként máshol nem lenne lehetőségük.
Az MCC főigazgatója hangsúlyozta, a ház termei nyilvános előadások, konferenciák, könyvbemutatók, kulturális és közéleti események helyszíne is lesznek.
Idén is lesz nagy diák pénzügyes teszt a Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének szervezésében. Az edukatív vetélkedő segít felmérni a fiatalok pénzügyi tájékozottságát, tudatosságát. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
Tavaly újdonság volt, hogy a 40 évesnél idősebb korosztályt is bevonták a tesztbe, mondta az Inforádiónak Szajli József, média szakértő, egyetemi oktató, a DUE alapító alelnöke.
Az edukatív vetélkedő segít felmérni a fiatalok pénzügyi tájékozottságát, tudatosságát, de egyben most már alkalom arra is, hogy ezeket a képességeket összehasonlítsák a szüleikével, nagyszüleikével, a 40 pluszos korosztály részvételének köszönhetően. Idén is részt vehetnek a játékban az idősebbek is, és míg a fiatalok laptopot, tengerparti nyaralást vagy elektromos rollert nyerhetnek, addig az idősebbek egy belföldi wellness üdülésért játszhatnak.
Az eddigi tapasztalatok alapján az idősebb korosztályban a nyugdíjra és a kiberbiztonságra vonatkozó ismeretek még igényelnek megerősítést. A fiatalok leginkább a biztosítással és jótállással összefüggésben szorulnak edukálásra. Tette hozzá a DUE alelnöke.
Fiatalok körében érdekes tapasztalat, hogy a kiber és bankbiztonság témakörében rendkívül jól szerepeltek. Ezek a kérdések voltak a legsikeresebben megválaszoltak. Ugyanakkor viszont a biztosításokkal, a személyi jövedelemadóval vagy a jótállással kapcsolatos kérdésekre mintegy negyedük adott helyes választ. Tehát ezen a téren még bőven van mit fejleszteni a pénzügyi ismereteken pénzügyi tudatosság témakörében. Az idősebb korosztályban a nyugdíjra vonatkozó ismeretek igényelnek még megerősítést. Mindössze a válaszolók 36%-a válaszolt helyesen az egészség és segélyező pénztári megtakarításokra vonatkozó kérdésekre.
A Due Media hálózat által indított teszt már kitölthető május 4-éig a nagypénzügyes.hu oldalon. Az online forduló legjobbjai kerülnek a középdöntőbe, amelyen már személyesen vesznek részt. A legjobb 10 induló kerül a döntők vízbe.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!